kávézó a világ végén, és akkor elérkeztünk most már itt Robival, nem fogunk régi nosztalgikus dolgokról többet beszélni, hanem komoly dolgokról lesz szó, a permakultúráról, egész pontosan a Permagang projektről lesz szó, vendégünk Lőrinci István. Szia István!
Szia!
Köszi, köszi, hogy jöttél, és akkor azt ígértem a hallgatóknak, hogy eleve azt tisztázzuk, hogy mi az a permakultúra, mert azért szerintem még mindig elég sok olyan ember van, akinek fogalma sincsen, hogy mi az.
Hát röviden a permakultúráról talán a filozófiáját emelném ki elsősorban, hiszen arra alapozzuk a filozófiát, hogy együtt próbálunk működni a természettel, és a permakultúra tervezőnek, ez egy tervezői rendszer, ami egy fenntartható emberi környezetet képes létrehozni. Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy megfigyeljük a természetnek a mintázatait, ökológiai folyamatait, és megpróbáljuk ezt lemásolni, tanulni belőle, és alkalmazni azon a területen, ahol az ember él, és ahol fejleszteni szeretnénk.
Ez azért döbbenetes, mert valójában azt gondolná az ember, hogy ez annyira logikus, hogy nyilván így kéne, hogy működjenek a dolgok, de mégse. Tehát, hogy ez mégis ehhez kellett valaki, aki ezt ugye a 70-es években találta föl is írta magán, a Bill Mollison volt, ugye, akitől ez eredetileg származik, meg talán volt egy új-zélandi úriember is.
Így van, a kezdetek aztán két emberhez kötődik, de azért van egy harmadik is, akit nagyon illik itt megjelenteni, vagy beszélni róla. Tehát a Bill Mollison kutató volt, aki először megfogalmazta így a permakultúrát, és ő azt a hipotézist mondta a 70-es években, hogy az a mezőgazdálkodás, amit akkor így nagyipari módon elkezdtünk űzni, az nem lesz fenntartható.
És milyen igaza lett.
És milyen igaza lett pontosan, és még sajnos milyen igaza lesz, tehát, hogy még nem vagyunk ennek úgymond a végén. Viszont ott volt az ő tanítványa, David Holmgreen, aki szintén közösen dolgozták ki ezt a tervezői rendszert. És akinek még a nevét illik megemlíteni, az 1960-as években már ezzel foglalkozott, csak nem nevezte nevén. Ő a Sepp Holzer, osztrák gazda, és nagyon sok és érdekes munkái vannak neki is mai napig.
Nekem az nagyon tetszik a permakultúrában, és nagyon sok mindenkinél látom ugyanezt, hogy bárki, aki mondjuk úgy kertészkedik, meg úgy viszonyul a környezetéhez, hogy egy picit így odafigyel rá, és akkor így ösztönösen elkezd dolgokat csinálni, az tulajdonképpen ösztönösen elkezd permakultúrás dolgokat csinálni. Szóval, amikor először elkezdtem olvasni erről, hogy ja, hát igen, én is ezt csinálom, ja, meg ez, meg azt, hogy ez tényleg egy ennyire logikus rendszer, hogy nem, csak annyira van szó, hogy nem mész ellene a természetes folyamatoknak. Nagyon tetszett Hemingway-nek a könyvében olvastam ezt a hasonlatot, hogy egy kicsit most, amit csinálunk, az olyan, mint hogy egyszerre nyomnánk a gázt meg a féket, tehát hogy mondjuk a kertekben, ez a kertekről beszélt ez a rész, hogy ugye adagoljuk a kertnek a tápanyagot, a vizet, minden jót, és közben mégis próbáljuk ebbe a préri állapotba tartani, mert hogy a természet alapvetően az erdő állapotba törekszik vissza, és akkor csodálkozunk, hogy leég a motor, amikor ezt a két dolgot így egyszerre nyomjuk, ahelyett, hogy hagynánk, hogy a dolgok menjenek a maguk irányába, és csak ráülnénk erre a vonatra.
Nagyon sok mindenben a természet velünk együttműködni akar, és hogyha már az erdő példáját hoztad, akkor egy picit így hozzuk is le egy példa mentén azt, hogy mit is jelent az, hogy az ökológiai folyamatokat másoljuk. Mindenki ismeri azt, hogy a lombhullató erdő ősszel ugye a leveleit lehullatja, és az ott szépen egy védelmet ad az erdőnek. Volt alkalmam a Gyula Iván professzor úrnál is tanulni, és egy nagyon frappáns megfogalmazása volt, hogy a levél az a fának a tulajdona, és hogy azt onnan ne vigyük sehova, ha lehet, és mennyire igaza van, hiszen ez a levél, ami az erdőben lehullik, ugye ősszel, az a talajnak és a zöld élővilágnak elsősorban a vízbiztonságáért felel. Aztán egy évvel később már el fog komposztálódni, és szépen elkorhad, és az meg akkor a tápanyagot biztosítja az erdőnek. És ugyanezt lemásoljuk mi is, anélkül, hogy esetleg ezt a példát így nap mint nap elővennénk, hogy ugye mulcsoljuk a területünket, tehát szalmával, szénával, vagy egyéb zöld mulcsal, vagy barna mulcsal akár lefedjük, letakarjuk a talajt, és ezt pont azért tesszük, hogy a vízbiztonságunkat azt megteremtsük. Persze ennek vannak még azért egyéb hozadékai is.
Menjünk egy kicsit vissza még az eredetekhez, tehát, hogy itt egy ilyen logikus rendszer, de hogy miért Tehát miért kellett ehhez ez egy külön, nem tudom, ágazatot létrehozni? Tehát miben különböző? Mi van egyébként, nem tudom, biokertészkedés, van alapvetően, nem tudom, ökológikus szemlélet. Tehát mi az, amitől azért mégis a permakultúra egy önálló műfaj, sőt, tulajdonképpen túl is mutat magán a mezőgazdaságon, a kertészkedésen, és ez egy ilyen egész rendszerré növi ki magát. Tehát mi az a tulajdonság, ami ezt képezi ebben?
Azt hiszem, meg is fogalmaztad, hogy ez egy rendszer, tehát rendkívül holisztikusan közelíti meg ezt. Nagyon sok időt tölt a megfigyeléssel. A természet ismereteit az alap, hogy egy permakultúra tervezőnek ismerni kell azért elég jól a természetet, hogy az hogy viselkedik, de ezt sose fogjuk kiismerni, tehát mindig lehet ebben fejlődni. Viszont nagyon sok időt töltünk el azzal, hogy megfigyeljük, feltérképezzük a területünket. Ezt tesszük úgy, hogy megnézzük először is, hogy hol vagyunk. Ezt ma már ebben tudnak segíteni a műholdképek. Láthatjuk azt, hogy az első információ, hogyha magasról nézzük meg a Terra nevű bolygót, hogy itt Magyarországon ugye az északi féltekén vagyunk, ebből már néhány információ leolvasható, hogy milyen az általános kontinentális időjárásunk, mérsékelt klímánk van, ugye. Tehát bizonyos
Már ameddig
pontosan. Tehát bizonyos dolgokat már onnan lehet tudni. Aztán kicsit jobban közelítjük a helyszínhez a nézőkénket, akkor azt is láthatjuk, hogy a környékünkön vannak-e fák, van-e víz, hol van, milyen távol van az első nagyobb tó vagy folyó itt mondjuk a városban, és ebből már el tudunk kezdeni azzal kalkulálni, hogy körülbelül milyen élővilággal számolhatunk. Ezt azért is mondom, mert van nekem is erre egy példám, ahogy az elején felkonferáltál, hogy a Permagang projekt, belváros kellős közepében tettem egy kísérletet arra, hogy mennyire lehet itt együttműködni a természettel. Ugye a szarvasok még azóta se rohangálnak a gangon.
Nálam bezekben bejárogatnak a kertbe, és megeszik a tulipányaimat, meg a spenótomat is kitépték. Na mindegy,
akkor
bocsánat.
Erre is van egy ötlet mindjárt.
jó, az jó jön.
Azt lehetett látni, hogy mondjuk lehet számolni madarakkal, lehet számolni beporzókkal, akár denevérekkel, és hogy ezeket hogy tudjuk mi a rendszerbe illeszteni, ahhoz nekünk feltételeket kell megteremteni, hogy ők akarjanak, hogyha nekünk ezek a segítő állataink, akkor szeressenek oda bejárni valamiért. Nálam vannak lakók, elég sokan laknak, tehát elsősorban beporzók, de ott hangyabolytól a szöcskéig, és még egy futrinkát is találtam az egyik vikingbedben, úgyhogy rám kacsintott, tehát hogy elég sok élő lény van ott, a denevérek is esténként megjelennek, megeszik azokat a szúnyogokat, amelyek ott saját magam tenyésztek a tavamban, a kis dézsatóban, úgyhogy így.
És mit szólnak a humanoid élő lények mindehhez, akik a környezetedben élnek?
Rendkívül fontos kérdés. Én azt gondolom, ez a kérdés mindig elhangzik, és én azt gondolom, hogy az emberekben még mindig ott van ösztönszerűen az a jó érzés, hogyha zöldet látunk, akkor egy ilyen boldogságérzés önt el. Tehát hál' Istennek bíztatnak, és többen is már elkezdtek zöldíteni a környező emeleteken. Úgyhogy még negatív kritika nem ért, hál' Istennek. Reméljük, hogy ez így is marad. Nyilván azért tiszteletben tartom én is ott a szomszédoknak a helyi igényét, és így tovább.
Hogy jött ez neked? Tehát hogy találkoztál te a permakultúrával, mikor is aztán hogy lett ebből Permagang projekt?
Hát a permakultúrával én már rég találkoztam, de nem tudtam sokkal többet róla, mint egy, mondjuk úgy, hogy egy olyan illető, aki a fenntarthatóság ismeretterjesztést így, mint egy nagy mellényt magára vette. 13 éve foglalkozom fenntarthatóság ismeretterjesztéssel. Elsősorban szervezőként kezdtem, aztán egyre inkább kezdtem belemélyülni, és nyilván szakemberekkel a köreimben, de hogy egyre inkább tartottunk diákoknak, felnőtteknek különböző programokat. Én akkor ismerkedtem meg ezzel a szóval, és kb. Annyit tudtam róla, hogy a permakultúra tervezőnek oly jó dolga van, hiszen ül egy horgásszékben tavasztól őszig, aztán ősztől tavaszig figyeli a területét, és bontogatja a söröket, és csak figyel és figyel.
És tényleg?
És egy kicsit tényleg.
Hallod, Robi?
Nem véletlenül neveznek bennünket lusta kertészeknek, bár nem vagyunk mi kertészek, de hogy, és lusták se talán, de ez nyilván arra próbál asszociálni, hogy nagyon sokat tervezünk, nagyon belemegyünk először egy ilyen úgynevezett mainframe design-t készítünk, ami egy koncepcióterv, és aztán onnan kezdünk a részletekbe belemenni egészen addig, hogy mely növényt mivel társítsuk, hogy helyezzük el a kertbe, melyiknek hol van jó mikroklimatikus helyszíne, mit csinálunk a vízzel, a talajt, hogy tudjuk megújítani, és hogy hívjuk be a természet szereplőit a rendszerünkbe, akik rendkívül sok munkát levesznek a mi válunkról.
És hát nélkülük nem működik, tehát hogy ezért nagyon fontos, mert hogy ezt aki hallgatja, azt mondja, jó, hát oké, tényleg nem rossz, ha ott látok egy pillangót esetleg a nyári orgonámon, de hogy igazából miért van nekem szükség, hogy ott legyen, nem tudom, denevér, vagy szúnyog, vagy bármiféle állat, hát azért, mert akkor tud ez az egész jól működni. Tehát, hogy talán pont az oldaladon olvastam, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon fogja a biót. Nem, a Greenpeace-nek a hírlevelében volt, hogy a Radics Katilin mondta, hogy valaki azt mondja, hogy hát nagyon fogja sajnálni a biodiverzitás kapcsán, hogyha már nem lesznek madarak, az milyen szomorú lesz. És azt nem fogod sajnálni, mert azt nem fogjuk megérni. Tehát ha nem lesznek madarak, akkor már mi már rég nem leszünk. Tehát ez a rendszer, ez nem tud működni, és nem tudunk hiába, nem tudom, van légkondicionált lakásunk, ha nincsenek meg ezek a szereplők a játszmában, akkor mi se leszünk itt.
És minél inkább megvannak a szereplők, és minél gazdagabb a fajvilág, és minél inkább összeáll egy ökológiai szisztéma, annál kisebb az a rés, az az ökológiai rés, vagy nis, ami aztán valami fel fog tölteni, és ezt szoktuk mi nevezni nagyon csúnya szóval élve kártevőknek. És ezeket a úgynevezett kártevőket, ezeket akkor tudjuk minél inkább normál egyensúlyba hozni, majdnem azt mondtam, hogy kiszorítani, de akár kiszorítani is a rendszerünkből, hogyha minél diverzebb, minél változatosabb növényi és állatvilágbeli fajokat hozunk össze egy adott helyre, akkor minél kisebb az esély. Na erre van nehéz lehetőségünk, vagy ez egy nagy nehézség a városban.
Hát igen. Na innen folytassuk, hogy a városban mennyire lehet a biodiverzitást behozni. Egy kis, belefér egy kis zene, Róbert.
Persze, Snow Patrol.